Ön gondol, ezt nem tudom, mert részleteket hát ön sem árult el, de örömmel veszem, és gondolom, hogy így van ez a miniszterasszony is, hogyha konkrét dolgokról meg tudunk, meg lehet állapodni. Ami az áfát illeti, mert emellett nem akarok elmenni szó nélkül. Nézzék! Az élelmiszer árak csökkentek az elmúlt egy évben. Lényegesen csökkentek. Olyannyira csökkentek, hogy Gráf miniszter úrnak és a mögött álló gazdáknak ez a legnagyobb baja. Ez az egyik legnagyobb baja. 20%-os volt az árcsökkenés az elmúlt hónapokban. Sokáig morfondíroztunk azon, hogy egyébként pedig ez a bizonyos 20%-os áfának a 23%-ra való emelése, ez nem lenne kiváltható inkább azzal, hogy bizonyos alapvető élelmiszereknek az áfáját hagyjuk 20%-on, vagy csökkentsük, akkor viszont az összes többit emeljük 25%-ra. Ez valóságos megfontolás volt, frakcióvezető úr. Legalább két megfontolás volt, ami miatt ezt elvetettük. Az egyik, hogy a magyar közgazdász szakma, mondjuk úgy, hogy Bokrostól Járaig, talán ez már kellően mutatja a szélességét, azt mondja, hogy őrizzük meg az alapkulcsnak az egységességét ebben a rendszerben, mert igen sok bajt fog ez nekünk okozni. Kettő. Lényegében nem csinálható meg az, amit ön szeretne, ha én jól értem mindazt, amit itt nekem a kollégák, elemzők, szakértők mondanak, az élelmiszerek körének ilyenfajta szűk leválogatása. Pontosan melyik kenyérről beszélünk? Hol a határ? A 360-as egykori gépi gyártású kenyér, és benne van ebben a körben bármi, ami ennél jobb? Hol húzódik meg? Hogy határozzuk-e meg, ez ő nyilvánvalóan jól tudja, hiszen egy képzett, tanult politikus, rendkívüli háttérrel, hogy az általános forgalmi adó európai szabályozásának vannak bizonyos alapszabályai. Na pontosan ezek az alapszabályok, teszik például nagyon nehéz azt eldönteni, hogy vajon a csabai csípős az benne lehet-e, és mi legyen a palasztkolbásszal. Mindegyik vagy csak az egyik? A párizsi, ha borjúból van, az benne van, és most nem viccelek kivételesen, vagy csak akkor, hogyha marhából van. És mi van, hogyha vegyes? Melyik az? A sertézsi akkor is, csak akkor, hogyha a piacon árulják, vagy hogyha a bolton, vagy ha mi van a libazsírral? Az már luxus. Nyilvánvalóan azzal csak ilyen szocialista átkok mernek libazsíros kenyeret tenni ilyen válságos időben, maradjunk a sertézsírnál. Tehát nem akarok humorizálni. Miközben pontosan értem, hogy a választó füleinek, amit ön mond, az kedves. Értem. De higgy el, nem azért nem javasoljuk ezt, mert mi nem szeretnék a választóknak a kedvében járni, hanem mert miközben elemezzük a javaslatot. Önnek ez nem kötelessége. Ön ellenzékiként azt mond, amit akar. Még akár butaságokat is mondhat. Nekünk az a kötelességünk, hogy ne ezt tegyük meg. És úgy látjuk, hogy az egységes adókulcs szétválasztása, és ilyen, mondjuk úgy, hogy nem túl kidolgozott, nem túl szofisztikált, egyszerű leválogatása, hogy a sertészsír igen, a kacsamár nem, ez úgy látják a szakértők, hogy ez lényegében nem oldható meg. De azt tudom mondani, hogy nyissuk ki az ajtót. Azt kell javasolni a frakcióvezető úrnak, ezt nyilván meg fogja tenni, hogy akkor, amikor tárgyalni fogunk az áfáról, nyújtson be egy olyan módosító javaslatot, ami az Európai Unióval konform, tehát hogy illeszkedik abba a térbe, ami számolja ki, hogy ezzel mennyit veszünk ki a költségvetésből, és nyilván majd be fog nyújtani egy másik javaslatot, amelyel pótolja ezt a kieső bevételt, tehát ez a két feltétel van, és biztosíthatom önt arról, hogy meg fogjuk ezt fontolni. Hiszen egyébként szociális szempontból én nem csak, hogy értem, hanem ráadásul látom benne a rációt is. Hogy ennek minden következményét ön végig gondolta-e, vagy csak azt, hogy kedves-e a választónak, ezt nem tudom. De ha csak ezt gondolta végig, az, hogy mondjam, talán nem felelős politikushoz méltó, bár én nem tudom önről elképzelni, hogy nem felelős javaslatokkal előállna itt a parlament előtt, hiszen őt arról ismerjük, hogy kizárólag és mindig csak felelős javaslatokat tesz. Na most, azért azt liberális barátaimnak muszáj a figyelmébe idéznem, hogy azért nyilván látják, hogy az, amit javaslunk, az a parlament egyik felének már most is túl sok. Túl sok. Hát már népnyúzást emlegetnek és megszorítást. Pártelnök úr, kedves Gábor, te azt mondod, hogy túl kevés. Hát nézze, nézd, ebben kell megtalálni az egyensúlyt. Ha az olyan könnyű lenne, hogy Nem kell semmi más tenni, mint kivonni a kardot, fölemelni a zászlót, és előre menni, és hogyha megvan a kormányban a reform elszántság, utána egyébként milliók tömeges hada fog majd felsorakozni mögénk, és azt mondja, hogy hurrá, itt van a reform időszak. Ennél picivel bonyolultabb. Sőt, tudod Gábor, a mi kettőnk közös kormányzása és időnként arra figyelmeztet bennünket, hogy nem elég, ha bennünk van a reform szándék. Ez fontos, ez nélkülözhetetlen. Kell még valami, hogy az ország értse, hogy amit teszünk, az bár lehet, hogy rövid távon neki nem könnyű, sőt nehéz, de megéri megcsinálni. Ezért nem elegendő nekünk itt egyességre jutni, és engem még bátrabb, még keményebb reformokra biztatni, olyan egy nehezebb dolog, bár nem annyira látványos, megszerezni az ország többségét ehhez a politikához. És hát lássuk be, ez nem könnyű, erre azért van elegendő tapasztalatunk az elmúlt időből közös is. Én azt mondom, csináljuk meg a legtöbbet, amit lehet, bátorítsuk az országot, tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy errefelé menjen. Építsük egy 3-4 éves folyamatot, amire el lehet jutni az euró bevezetéséig. Alapvető átalakításokat kezdeményezzünk adózástól, szociális rendszeren nyugdíjig. És hogyha úgy vetődik fel a kérdés, hogy mehetünk-e még gyorsabban, még messzebb, mert érezzük az ország támogatását, akkor én szívesen megyek veled, másokkal együtt, még nagyobb ütemben, még határozottabban. De úgy nem, hogy mi megyünk előre, és az ország nagyobbik része, túlnyomó többsége azt mondja, hogy állj, ez nekünk már sok, mert az országot együtt kell tartani. Ez is feladata a reformereknek, ez is feladata mindegyikünknek, aki kormányzásra vállalkozik. Nagyon szépen köszönöm mindezzel együtt frakcióvezető kollégáknak, pártelnök kollégának, hogy a vitában részt vesz. Azt remélem, hogy közösen jó és az országot szolgáló döntéseket tudunk majd hozni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
Köszönöm szépen. Tisztelt képviselőtársaim, mai napon napi rendelőti felszólalás.
Klubrádió. A szabad frekvencia.
Az elmúlt bő két órában élőben közvetítettük a parlament idei első soros ülésének kezdetét. Benne Gyurcsány Ferenc miniszterelnök évindítójával a kormányfő egyebek mellett bejelentette, hogy két héten belül az országgyűlés elé kerülnek a gazdaságélénkítő programhoz kapcsolódó törvénymódosító javaslatok. Az átalakítások között a legfontosabbak, hogy kismértékben nőnek az SZIL kulcsok, de az alsó kulcs sávhatára 3 millió forintra emelkedik, a munkáltatói TB-járulék 5%-kal csökken, emelkedik az ÁFA 20-ról 23%-ra, illetve 3-7% közötti mértékben emelkedik majd a jövedékkiadó. A GYES, a GYED-et, a családi pótlékot bevonnák a jövedelembe, a GYED pedig legalább egy éves munkaviszonyt feltételez a kismamától, illetve legfeljebb addig jár, ameddig előtte dolgozott a gyermek édesanyja. A Fidesz frakcióvezetője szerint egyébként újabb megszorító csomagról van szó. További részletes információk a mai parlamenti évindítóról, illetve a reakciókról a 3:30-es hírekben itt a Klubrádióban.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Közlekedési hírek.
Ma délután 5-ig lezárva találják a Bajcsy-Zsilinszky utat a Podmanicki utca, Kálmán Imre utca vonalától az Arany János utcáig, emiatt a 73-as trolibuszok a 76-os trolibuszok útvonalán közlekednek, a 72-es trolik pedig a Tököli út és a Kossuth Lajos tér között járnak. Jó napot kívánok, a délutáni közlekedési híreket Riemer Pétertől hallják. Felhívom a figyelmüket, hogy a 0630303953-as SMS számon továbbra is várjuk a közlekedéssel kapcsolatos észrevételeiket, és jó, ha tudják, hogy az M1-es autópálya 120-as kilométerek környékén, Győr és Hegyeshalom között erősen havazik és szórógépek vannak a pályán, forgalmi akadályt okozhatnak, az M0-es autóút 72-es kilométerénél pedig a Megyeri híd felé táblát szerelnek, emiatt futhatnak bele sávzárásba.
Klubrádió.
A szabad adó. Szolidaritás.hu. A Klubrádió érdekvédelmi műsora.
A szerkesztő Sós Éva nevében is szép napot kívánok a szolidaritás.hu hallgatóinak, a mikrofonnál Kutasi Judit. Mai témáink pedig euró és forint milliárdokat szán a kormány foglalkoztatás bővítésre és a vállalatok megmentésére, miközben továbbra is szaporodnak az elbocsátásról szóló hírek. Hogy célba talál-e a segítség, erről beszélünk több szempontból is műsorunk nagy részében az érintettekkel, valamint a döntéshozókkal. Előtte azonban arra vagyunk kíváncsiak, hogy eleget tettek-e a cégek foglalkoztatás egészségügyi bejelentésük kötelezettségének, a határidő ugyanis február 15-én lejárt. Tartsanak velünk, már is kezdünk! Magyarországon a vállalatok egyik legfontosabb kötelezettsége a foglalkozás egészségügyi alkalmassági vizsgálat biztosítása a munkavállalók számára. A telefonnál Berecki Edit, az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség elnöki tanácsadója. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Üdvözlöm a Klubrádió hallgatóit is!
2008-ban kellett ugye először bejelentést tenniük erről a cégeknek. Mennyire vannak tisztában ezzel a kötelezettséggel? Mennyire tesznek ennek eleget?
Hát nem nagyon szeretnék nagyon messzire visszamenni, de szeretném azért elmondani, hogy mind a munkáltatók, mind a szolgáltatók munkavédelmi adatbejelentési kötelezettsége nem 2008-ban kezdődött, hanem 1995-ben. Mert az akkori 1995-ös kormányrendelet első alkalommal 1995. szeptember 30-áig kötelezte a munkáltatókat arra, hogy a munkavédelmi adataikat jelentsék akkor az INTR telephely szerint illetékes városi, fővárosi, kerületi intézethez, a munkáltatóknak a munkavállalói létszámról, tevékenységükről, illetve a foglalkozás egészségügyi szolgáltatás igénybevételének módjáról kellett jelenteni. És ugyanúgy a szolgálat munkavállalói létszámáról, az ellátásról, a kapacitás alakulásáról is az INTS-nek jelentett. Ez a szabályozás állt fent, ezen egészen 2007. április 14-ig, amikor is ugye már az egységes munkavédelem létrejöttével, amikor átkerültek az INTS-től a munkaegészségi feladatok az OMMF-hez, akkor ennek értelmében kellett módosítani mind a munkáltatók, mind a szolgáltatók bejelentési kötelezettségét. A változásnak az volt a lényege, hogy az INTS helyett már a munkavédelmi hatósághoz jelentettek a munkáltatók, bővült a bejelentendő munkavédelmi adatoknak a köre. A munkáltatók adatainak pontosításával, illetve a foglalkozás egészségügyi szolgálattal kapcsolatos adatok pontosításával, és ami nagyon fontos volt, hogy a szolgáltatással kapcsolatos adatokat már nem ömlesztve adták a szolgáltatók, hanem munkáltatók szerinti bontásba vont kötelező.
Beszéljünk a jelenről. Mennyire vannak tisztában a kötelezettséggel a cégek, és mennyire
a munkáltatók, igen.
Tisztában
vannak, hiszen 2007. április 14-től ez a hatályos jogszabály van érvényben. Minden egyes lehetőséget megragadunk arra, többek között a munkavédelmi információs tájékoztatási szolgálatunkat is arra, hogy ezt az információt megkapják. Rajta van a honlapon a bejelentési kötelezettség lebontva munkáltatói és szolgáltatói vonatkozásban. Amiről ön kérdez, hogy mi a helyzet, hogy február 15-éig be kellett, hogy érkezzenek a munkáltatói jelentések, illetve a 2008. december 31-i állapotnak megfelelően a szolgáltatóktól bizonyos bejelentési adatok, azoknak a feldolgozottságáról még nem tudok önnek beszámolni, hiszen tudja, minden határidő betartása az úgy van, mint itt is, hogy általában csúszni szokott. Tehát nem tudok önnek most számszerű adatot mondani, hogy a munkáltatók közül, ahol szervezett munkavégzés folyik, mindenütt teljesítették-e ezt az adatszolgáltatási kötelezettséget.
Vár majd szankció? Bocsánat, vár majd szankció azokra, akik elmulasztották a bejelentést?
A bejelentés elmulasztása attól függ, hogy milyen szankcióról beszélünk. Nyilván egy szabálysértés egészen más kötelezettséget, a fizetési kötelezettséget van maga után, és egészen más egy súlyos vagy egy középsúlyos munkaegészségügyi mulasztás, munkavédelmi bírságot megalapozó mulasztás. Elsősorban.
Tessék, fejezetben nyugodtan.
De az ellenőrzés során, a munkavédelmi ellenőrzés során derül ki, hogy a munkáltató mit mulasztott, és ez a mulasztás, ez milyen jellegű és milyen súlyosságú veszélyeztetést jelenthetett a munkavállalók számára, úgy is, mint ahogy ön a bevezetőben említette, hogy a legfontosabb preventív feladata a foglalkozási szolgálatnak a munkaköri alkalmassági vizsgálatok elvégzése.
Én azt javaslom, hogy beszéljünk még arról, hogy miért fontos, hogy a cégek eleget tegyenek ennek a kötelezettségüknek, azaz a munkavállalók rendszeresen átessenek ezeken az egészségügyi vizsgálatokon.
Itt két dologról beszélünk, a munkavédelmi adatoknak munkáltatói és szolgáltatói bejelentése és a foglalkozásegészségügyi vizsgálatok, döntően ugye jön a munkaköri alkalmassági vizsgálatról beszél, ez két különböző dolog, az a szakmai része. Itt most egy, miért fontos, hogy a munkavédelmi adatok a munkavédelmi hatósághoz bejelentésre kerüljenek? Azért, mert Magyarország munkavédelmi helyzetéről csak akkor tudunk érdemben nyilatkozni, hogyha ismerjük, hogy melyek a munkabiztonságra és a munkahelyi egészségvédelemre vonatkozó pontos adatok, akár lebontva nemzetgazdasági ágazatokra, régiókra, területekre.
De mondjuk nézzük a munkavállalók szempontjából.
A munkavállalók szempontjából pedig ez azért fontos, mert a hatóságnak az a feladata, hogy a munkáltatókat a tekintetben is ellenőrizze, hogy számukra biztosított-e a munkahelyi egészségvédelmükre hivatott foglalkozás-egészső szolgálat biztosítása. És a foglalkozás-egészső szolgálat ellátja-e azokat a munkavédelmi törvénybe és egyéb jogszabályokban előírt feladatait, amiről ezeknek a beszámolóknak az adataiból nyerhetünk standard, összehasonlítható adatokat. Mert ennek alapján lehet ellenőrizni, és ennek alapján lehet a munkáltatókat olyan intézkedésekre felhívni, hogyha mulasztottak például a munkaköri alkalmassági vizsgálatok tekintetében. Mert egyáltalán nem mindegy, hogy egy foglalkozási rákkeltővel foglalkozó tevékenységet végző munkáltatónál nem végzik el az alkalmassági vizsgálatokat, pláne nem mindegy, hogyha ott sérülékeny munkavállalói csoportok foglalkoztatási is történik.
Vagy egy kevésbé súlyos esetben történik a mulasztás.
Kevésbé jelentős egészségkárosító kockázatok között.
Elnézést, közbe kell vágnom, mert hogy elfogyott az időnk, de köszönöm, hogy a rendelkezésünkre
állt. Én nagyon köszönöm, bármikor és nagyon szívesen.
Viszont hallásra.
Köszönöm, viszont hallásra.
Berecki Edittel, az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség elnöki tanácsadójával beszélgettem.
Klubrádió. Tények,
vélemények.
Élőben a városból.
Minden, ami közlekedés.
Minden szerdán 14 órától.
Mátyási György műsora a Klubrádióban.
Közlekedési hírek.
A 86-os főúton a Rábacsanaki elágazásnál fölborult egy kamion, csak egy sáv járható, rendőrök irányítják a váltakozó forgalmat. Hogyha a közutakon autóznak, akkor a következő információkkal tudok szolgálni. A Dunántúl északi megyéiben sokfelé szállingózik a hó, Moson-Magyaróvár környékéről intenzívebb havazást jeleznek, az utak burkolata szinte mindenhol vizes. A korábbi havazás nyomait már az autópályákon és a főutakon nem látni, azok a Dunántúl középső és déli részében szárazak, a keleti országrészben még sokfelé sótól nedvesek, vagy felszáradóban vannak, vagy ahogy korábban is mondtuk, az M1-es autópályán éppen szórógépek dolgoznak azon, hogy ne legyen havas az autópálya. A mellékutakon már nem ilyen kedvező a helyzet, északon Sátoralja, Újhely, Nyíklátháza, Nyírbátor és Berettyóújfalu közelében letaposott havas, jeges, heves és Békés megyében pedig latyakos a burkolat. A Dunántúlon már csak a Bakonyban fordulnak elő hókásás szakaszok, a látási viszonyok általában kedvezőek, mindössze Tatabánya környékén maradt meg a köd, a látótávolság 100 és 300 méter között változik.
Közkincs. Egy műsor műemlékvédelemről, régészetről, műtárgyvédelemről a Klubrádióban.
Kedden 14 órától.
Szolidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora.
S válságkezeléssel folytatjuk. 6 milliárd eurót, vagyis mindegy 1800 milliárd forintot szán a kormány új beruházásokra az idén. Ebből a pénzből számos építőipari beruházás valósulhat meg, és bár a programot már tavaly ősszel meghirdette a kormány, a részletek csak most kaptak nyilvánosságot. A telefonnál Tolnai Tibor, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Először is azt javaslom, hogy beszéljünk a válság hatásairól az építőiparban. Mennyivel lett nehezebb a helyzetük most?
Hát röviden válaszolok, akkor sokkal.
Ha egy kicsit bővebben.
Ha kicsit bővebben, akkor sajnos 2006 óta az ágazat folyamatosan csökkenti, az ágazatban csökken a volumen. Ez azt jelenti, hogy jelentette, hogy 2007-ben 17%-os csökkenés volt az előző évhez képest, 2008-ban. Sajnos nem teljesültek be azok a remények, hogy majd beindulnak az uniós projektek, és ezek értelmes feladatot jelentenek a vállalkozásoknak. Egy további 6%-os csökkenés volt az elmúlt évben.
Ugye, igen?
És aztán egy olyan ágazat a miénk, amelyet ez a már sokszor emlegetett világgazdasági válság fokozottan érint, nem csak Magyarországon, hanem Európa más országában is az építőipari ágazatot az egyik leginkább érinti a beruházások visszafogása.
Igen, az előbb, amikor közbevágtam, akkor arra akartam kitérni, ugye, hogy a lánctartozás és a nem fizetés az egyik legnagyobb probléma az építőiparban. Pénteken is tüntettek a parlament előtt az építőipari vállalkozók, akik nem képesek hozzájutni az elvégzett munkájuk utáni díjazáshoz. Még ehhez ugye annyit, hogy Bajnai Gordon nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter erre is megoldást ígért, nem csak ezt a 6 milliárd eurót. Az Évosznak vannak-e erre vonatkozó javaslatai, illetve egyeztettek-e a miniszterrel?
Számos egyeztetés történt, és én a miniszter úrnak is elmondtam, és régóta az a véleményem, hogy ameddig az építőiparban nem kerülnek helyre, nem kerülnek helyükre az árak, addig ez az állapot, bármilyen próbálkozás történik, fenn fog maradni. Mire gondolok? Hogyha egy korrekt kalkuláció nem előzi meg egy tenderkírást, akkor sajnos ennek egyenes következménye, hogy irreális alacsony áron vállalnak el komoly több milliárdos projekteket, és akkor nincs az a technika, amely kiiktatja azt, hogy vállalkozó sora ne sérüljön. Ezért van egy nagyon nagy felelőssége a kiíróknak, a pályázatatóknak, hogy legyen korrekten megfogalmazott áruk, mérnökáruk, és utána az ettől eltérő, akár fölfelé, akár lefelé durva árakat, ajánlatokat ki kell zárni a versenyből.
A munkahely megtartási programról sokat hallhattunk az elmúlt hetekben. Kérdés az, hogy ezt, vagy esetleg egyéb konstrukciókat, segítséget ki tudnak-e használni önök, vagy az építőipari cégek?
Hát az a baj ezzel, hogy nagyon sokat hallunk különböző technikákról, de igazándiból a feltételrendszerét az esetleges támogatásoknak nem ismerjük, nem tudjuk. A legtöbb esetben ötletszerűen elhangzanak javaslatok, de hogy erre kinek milyen feltétel és hogy lehet jelentkezni, a vállalkozók jelentős része ezt sajnos nem ismerhette meg.
Egyébként tudnak-e esetleg önök segíteni a vállalkozásoknak abban, hogy ezeket a feltételeket megismerhessék a vállalkozások, mert hogy közvetlenül nekik kell majd adott esetben pályázati anyagot benyújtaniuk, előkészíteniük, amihez sok-sok háttérinformáció, segítség szükséges.
Természetesen segítünk, hiszen ez az előbb említett 1800 milliárdos összeállítás is nagyon későn készült el, hónapok óta reklamáltuk, hogy az 1800 milliárd hangzatos bejelentésénél sokkal többet jelent az, hogyha megjelennek azok a konkrét projektek, amikre a vállalkozások fölkészülhetnek. Ez most megjelent, de igazándiból ennek az értékét az fogja megadni, hogy az ebben rögzített tenderkezdési időpontok valóban igaznak bizonyulnak. Ehhez az is kell természetesen, hogy a kedvezményezettek, az önkormányzatok, intézmények rendelkezzenek azzal a forrással, ami ahhoz kell, hogy az engedélyezési terveket, kivételi terveket időre el tudják készíteni, hiszen ezek hiányában a tender nem írható ki.
Egyébként erre az 1800 milliárd forintos programra most évértékelő beszédében is kitért a miniszterelnök, annyit ígérve, hogy ezt mindenképpen előre hozzák, hogyha már itt a határidők szóba kerültek. Mennyi jut majd ebből az 1800 milliárd forintos programból az építőiparnak, és mekkora segítséget jelenthet ez, hogyha időben megtörténik, ahogy ön mondta?
Ennek már jóval korábban meg kellett volna történnie, hiszen mindenféle politikai jóslat úgy hangzott el, hogy a 2008-as évben beindulnak ezek a projektek. Rendkívül nagy késés van, már eddig is, hogy mit jelenthetnek. Természetesen egy hiány pótolhatnak, hiszen leálltak az állami önkormányzati beruházások. Azt gondolom, hogy újat nem mondok azzal, hogy a külföldi befektetők szüneteltetik a beruházásaikat. Egyetlen egy lehetőség, amely megállítja ezt az elbocsájtási folyamatot, hogy ezek az uniós projektek felgyorsulnak.
Ez ügyben egyébként milyen jóslatokat tudna nekünk mondani, mert hogy biztosat természetesen ön sem mondhat, de mire számítanak? Mikor és hogyan és mennyire lehet esetleg megállítani ezt az elbocsátási hullámot, és esetleg megtartani ezeket a munkahelyeket, amiről már az előbb beszéltünk?
Hát ez az kell, hogy egy vállalkozás legyen, az kicsi, közepes, nagy, lásson esélyt arra, hogy belátható időn belül, esetleg saját környezetében, vagy akár távolabb, eséllyel indulhat egy beruházáson. Ez az összeállítás ehhez most ad egy támpontot, de hangsúlyozom, ennek az értékét azt fogja megadni, hogyha ezek be lesznek tartva. Ehhez kell az előbb említett folyamatnak az állandó ellenőrzése, felelősök megnevezése, a határidők pontos betartása. Mi vállalkozók ehhez vagyunk szokva, hiszen nekünk egy-egy tenderbeadásnál már 5 perc is a kizárás jelenteti. Azt gondolom, hogy megalapozottan kérhetjük számon a miniszterelnöki szférától, hogy ugyanígy magatartson.
Azt mondja, mindig azt oda térünk vissza, hogy ha időben elindulnak, de mi következik ön szerint ezután, mikor indulhatnak el a beruházások, lesz-e pénz a 15%-os önrészre, mire számítanak?
Hát nagy felelőtlenség lenne, ha nem lenne. Számtalanszor föltettük politikusoknak a kérdést, hogy nem az a projektek halasztásának oka, hogy az önrész nem áll rendelkezésre. Felelős politikusoktól hallottuk, hogy igen, megvan az önrész. Hát csak a remény él bennünk, és az az elvárás, hogy ez így is legyen. Ha ez megvan, akkor kell még a folyamatot rövidíteni, a tervezés folyamatát fel kell gyorsítani, ez nyilván pénzbe kerül, de ma minden egyes hónap késedelem újabb és újabb elbocsátásokat fog gerjeszteni. Ezért azt gondolom, mindenkinek kötelessége, feladata, hogy ebben a legjobb tudása szerint értelmesen közreműködjön.
És hát tudjuk, hogy a legnagyobb veszélyben ma a gépiparban, valamint az építőiparban dolgozók munkája forog, tehát ez az 1800 milliárd forintos program talán segít ebben, hogy ez az elbocsátási hullám véget érjen. Köszönöm, hogy velünk tartott a mai műsorban, és köszönöm, tájékoztatta a Klubrádió hallgatóit.
Köszönöm az érdeklődést.
Viszonthallásra.
Viszonthallásra.
Tolnai Tiborral, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnökével beszélgettem. Egy kis zene után a közlekedési információk, a legfrissebb hírek következnek, utána folytatjuk.